Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 1991-ben a vasfüggöny leomlása után egy asztalhoz ült Budapest, Prága, Varsó és Pozsony, hogy közösen vágjanak neki az európai integrációnak. A cél 2004-ben teljesült, a Visegrádi Négyek Szövetsége pedig azóta megélt mindent. Volt pragmatikus érdekérvényesítő blokk, és volt mély, megbénító geopolitikai válságban lévő formáció is, különösen az orosz-ukrán háború kitörése utáni években. 2026 nyarán azonban, mintha új időszámítás kezdődne. A budapesti kormányváltás és az új Tisza kormány megalakulása után a partnerek a bizalom újjáépüléséről beszélnek, sőt, olyan ambiciózus tervek is asztalra kerültek, amelyek alapjaiban rajzolhatják újra a Visegrádi négyek térképét. Ami számunkra különösen izgalmas kérdés, hogy reális-e Magyar Péter felvetése Románia integrálásáról egy ilyen közép-európai platformba. Miért érné meg Bukarestnek, amely a 90-es évek marosvásárhelyi etnikai konfliktusai miatt maradt ki a formációból, és eddig inkább Brüsszelhez vagy Washingtonhoz igazodott, tehát miért érné meg most, hogy komolyabban vegye a visegrádi közeledést? Valóban eljöhet-e az az idő, amikor Donald Tusk szavaival élve Kelet-Közép-Európában alakul az egész kontinens sorsa? Új utak, régi viták és Közép-Európa jövője. Mai interjú alanyom segítségével ezekre a kérdésekre keressük a választ. Nyilas Laura, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1991-et írtunk, amikor a visegrádi négyek összekacsintottak. 2004-ben valósult meg, teljesedett ki az euróatlanti integrációja ennek a négy országnak. A szövetséget egyesek pragmatikus érdekérvényesítő blokknak nevezik, vagy tekintik, mások viszont egy intézményrendszer nélküli, ciklikusan kifáradó formációnak látják. A kettő közül melyik megállapítás áll közelebb a valósághoz, vagy mint az életben szokott, mindkettőben van egy kis igazság?
Igen, tehát mind a két megállapítás igaz lehet. Szerintem itt azt kell megérteni, hogy a visegrádi együttműködés az különböző időszakokra és funkciókra bontható. Tehát az együttműködés nem egy klasszikus szövetség, és nem intézményesített integrációs forma, talán tudatosan is, hanem egy rugalmas politikai koordinációs platform. Éppen ebből következik persze a kettősége is. Amikor a négy ország érdekei egybeesnek, akkor képesek nagyon hatékony érdekérvényesítő blokká válni. Ilyen volt természetesen az euróatlanti integráció időszaka is. Ezt követően, tehát 2004-et követően persze felmerültek a kérdések, hogy ha a kezdeti célt sikeresen elérték, akkor hogyan tovább. Meghatároztak jövőbeli kooperációs területeket. Ilyenek voltak például a közös közép-európai identitás megőrzése, vagy a regionális kooperáció megerősítése, de ilyen volt az is, hogy segítsék a további kelet- és dél-európai országok uniós csatlakozását, ezzel kijelölve önmaguknak egyfajta hidat az unió és az unióba csatlakozni vágyó posztkommunista országok között. Természetesen az, hogy csatlakoztak az euróatlanti intézményekhez, ez követően voltak további jól működő együttműködésre példák. Ilyen volt a 2015-ös migrációs válság is, vagy egyébként 2019-ben létrejött egy V4 francia közös fellépés, aminek eredményeképpen az Európai Bizottság élére Ursula von der Leyen került, Manfred Weber helyett, erről kevés szó esik szerintem. 2019 után is valamennyire szerintem egyébként helytelenül jelenik meg, hogy az EU klímasemlegességi céljai ellen léptek volna fel. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy 2019 után a visegrádi országok több alkalommal is felléptek az EU ambíciózus klímasemlegességi céljaival szemben, de nem azok elutasítására, hanem annak megvalósítási feltételei és tehát azt, hogy nem látták kellően biztosítottnak az uniós pénzügyi kompenzációt és a támogatás mértékét, tehát itt is egy a régió biztonsága érdekében közös fellépést, közös együttműködést tudtak létrehozni. Természetesen, amikor a stratégiai percepciók szétválnak, akkor gyorsan vissza tudnak süllyedni az a konzultációs fórummá, ami szerintem egyébként nem feltétlenül baj. Inkább a kérdés az az, hogyha jól emlékszem, úgy mondta, hogy ez egy ciklikusan kifáradó formáció-e, hogy ez mennyire áll közel a valósághoz, szerintem ez eléggé negatív csengésű. Én úgy fogalmaznék, hogy az együttműködés inkább egy ciklikusan újjáéledő együttműködés. Tehát nem kell mindig mindenben egyetérteniük, és soha nem is volt a céljuk, és talán nem is lehet. Így inkább szerintem ez a megállapítása közelebb a valósághoz, hogy a visegrádi együttműködés egy ciklikusan aktiválódó, pragmatikus platform. És persze nem egy állandó egység, hanem egy olykor szelektív együttműködés kvázi természetes állapota, amit ők létre tudnak együtt hozni.
Sokszor felmerül a visegrádi négyekkel kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak Brüsszelhez, hogy a visegrádi együttműködés egy külső nyomásgyakorló eszköz Brüsszellel szemben, vagy az alapvetően a belső történelmi riválisok megbékélésének és koordinációjának a fóruma. Tehát a Brüsszellel való viszonyt hogyan kell szemlélnünk?
Hát, hogyha visszamegyünk a történelembe a 14. századhoz, ugye az 1335-ös visegrádi király találkozó például egyik célja az volt, hogy Lengyelországot és Csehországot megbékéltessék, de éppen azért, hogy egy erős gazdasági politikai együttműködést tudjanak létrehozni Bécs áru megállító joga ellen. Tehát már itt is létrejött egy olyan együttműködés, aminek persze előzménye egy közös megbékélési folyamat volt. Évszázadokkal később, tehát 1991-ben, amikor újjáélett az együttműködés a vasfüggöny lebomlását követően, ez annak érdekében történt meg, hogy a korábbi szovjet blokkhoz tartozó országok közösen tudjanak csatlakozni az EU-hoz, illetve a NATO-hoz, ahogyan erről korábban szó volt. Itt a közös fellépést annak érdekében hozták létre, hogy mivel a kommunista blokkhoz tartoztak, emiatt elképesztő lemaradásban voltak a nyugati országoktól, ez természetesen jelentős kihívásokat is állított az akkor még három ország elé, ezért is döntöttek a közös együttműködés mellett. Tehát ebben a helyzetben a cél az volt, hogy a közép-európai államok egymást támogatva térjenek vissza Európába, ami természetesen meg is sikerült. Talán a 2010-es évektől azonban bizonyos ügyekben külső nyomásgyakorló eszközé is vált. Alapvetően szerintem ez nem feltétlenül baj, mert az EU maga is érdekkoalíciók rendszere. A probléma szerintem akkor van, vagy akkor kezdődik, amikor a visegrádi együttműködés, vagy igazából egyébként bármilyen regionális, vagy szubregionális tömörülés nem a regionális érdekeket csatornázza be, hanem kimondottan az EU döntéshozatalának blokkolására, vagy belpolitikai legitimációs célokra szolgál, akár ugye Brüsszellel szemben. Tehát az, hogy a saját régiójuk vagy szubrégiójuk érdekeit részesítik olykor előnyben, az adott esetben nem feltétlenül baj. Nyilván, hogyha ezt egy nyomásgyakorlásra szánják, vagy ahogy az előbb említettem, belpolitikai legitimációs célokra, az már nem szolgálja sem az EU, sem a szűken értelmezett együttműködés céljait vagy előnyét.
És talán elérkeztünk az orosz-ukrán háború kitörése utáni évekhez, amikor a V4-eket még geopolitikai megosztottság jellemezte. Varsó és Prága markánsan atlantista duó volt, és az ukrajna párti vonallal szemben ott volt a budapesti és a pozsonyi kormány, amelyeknek a Moszkvához való közeledéséről nagyon sokat beszéltünk, és ez mintha megbénította volna a csoportot. Ez a válság, ez strukturális válság volt, vagy a politikai vezetők, nevesül Orbán Viktor és a szlovák kormányfőnek a személyes ideológiáján múlott mindez?
Igen. Tehát a 2022-es orosz-ukrán háború egy elég megtörést okozott sajnos az együttműködésben. Az egyik fő probléma talán az volt, hogy kialakult egy olyan biztonságpolitikai feszültség, amire ráült egy politikai feszültség is. Egyszerre volt egyébként talán strukturális és vezetőfüggő is, amin elcsúszott valamennyire az együttműködés. A mélységét inkább szerintem a politikai vezetők döntései adták. Természetesen strukturális szinten valóban léteztek eltérő fenyegetéspercepciók, tehát például Lengyelország számára Oroszország az egy sokkal közvetlenebb történelmi és stratégiai fenyegetés jelentett, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia számára. Nyilván létezett, vagy létezik egy energiafüggőség is, ami egyébként sok esetben például a lengyel stratégiában egyértelműen megjelenik, hogy azért is fontos az energia függőség megszüntetése, hogy ezt ne lehessen politikai nyomásgyakorlásként használni ellenük. Belpolitikai törésvonalak és más mozgásteret hoztak létre. Tehát természetesen önmagában mondjuk az energiafüggőség, hogyha már azt említettem, nem kellene, hogy magyarázza az együttműködés bénultságát. A magyar és a szlovák kormány orosz politikája az egyértelmű politikai választás is. Hát itt egyébként szerintem ez a válság nem kell, hogy a V4 végét jelentse, ahogy azt sokan véleményezik, vagy sokan kritikával illetik, hanem azt kell látni, hogy a közös stratégiai minimum nélkül a formátum egyszerűen nem tud biztonságpolitikai szereplővé válni, vagy szereplőként érvényesülni az Európai Unión belül. Egyébként amellett, hogy a kutatóintézetben tevékenykedem, mint kutató, a Közszolgálati Egyetem hadtudományi doktori iskolájában végzem a doktori tanulmányaimat. Ennek keretén belül én végeztem olyan kutatást, amin a visegrádi együttműködés intenzitását vizsgáltam meg, annak fényében, hogy 2004 és 2022 között a közös nyilatkozatok, úgynevezett joint statementek milyen gyakorisággal jelentek meg, és a találkozók, egyeztetések történtek. Két kiemelkedő év volt, amikor magas szinten történtek ilyen közös nyilatkozatok kiadása vagy megírása. És azt arra következtetésre jutottam, hogy egyébként az egyik kimagasló évben különböző pártideológiát képviseltek az országok. Tehát, hogyha a nemzetközi érdek és a belpolitikai érdekek azok klappolnak, akkor a nézeteltéréseiket, az ideológiai különbségeiket, akár a személyes érdekellentéteiket félre tudják tenni. Annak érdekében, hogy az együttműködés jól tudjon működni. Itt 2022 után nem gondolom, hogy a nemzetközi környezetnek követelte volna meg az együttműködést. Szerintem itt a belpolitikában kell keresni a hibát, hogyha fogalmazhatok így, de 2026 áprilisát követően ugye történt egy magyar belpolitikai fordulat, a parlamenti választások után további három ország is pozitívan nyilatkozott a Magyarországon bekövetkezett változásokról, és Magyarország egyértelműen visszatér az atlantista logikát követő külpolitikához. Ennek következtében az egyik következménye lehet annak, hogy a háborúban kialakult törésvonal az mostantól enyhülni fog.
Itt, ha már a magyarországi választásokat említi, a lengyel és a szlovák parlamenti vezetők nemrég úgy nyilatkoztak, hogy az áprilisi magyarországi választások és az új Tisza kormány megalakulása után újraindulhat a bizalmi együttműködés, mert úgy fogalmaznak, hogy elhárult az a politikai akadály, hogy a V4 egyik tagja különutas orosz barát politikát folytasson. Tehát valóban a bizalom újjáépülésének lehetünk a tanúi, vagy a strukturális érdekellentétek azért meglesznek, itt vannak a nyilatkozatok a felszínen, de hogy a felszín alatt azért az érdekellentétek, a forrongás az ugyanúgy meglesz.
Tehát első körben szerintem egyértelműen a bizalom újjáépülésének első jelei láthatóak a politikai kommunikációban mindenképpen. Természetesen biztos, hogy fognak strukturális ellentétek maradni, tehát azok 100%-ig nem fognak eltűnni, legalábbis nem a közeljövőben. A legfontosabb akadályt, a legfontosabb politikai akadályt a magyar kormányváltással talán elhárultak. Tehát az, hogy a V4 egyik tagja tartósan kilógjon az EU és a NATO fősodorból Oroszország ügyben, ez talán elhárult, bár azért alkalmazzá szeretnénk fűzni, hogy bár Magyarország hangosan folytatott EU ellenes politikai kommunikációt, az utóbbi években talán néha óvatosan közelítette meg, de természetesen sokszor fontos volt Moszkva, kimondottan az energiafüggőség miatt talán. Azért szerintem azt ne felejtsük el, hogy Szlovákia is orosz barát, hogyha talán még nem jobban is, mint Magyarország. Tehát magyar félről persze ez az akadály elhárul, de Szlovákiában ez a belpolitikai ingadozás meg tud maradni adott esetben. Nyilván a Magyarországon bekövetkezett belpolitikai változás megkönnyíti a lengyel cseh és a szlovák partnerek számára a budapesti együttműködés újranyitását. Ez az újranyítás nem jelent automatikus egységet, nem jelent automatikus egységes stratégiai blokkot. Ahogy említette, akadhatnak még strukturális érdekellentétek. Itt a gazdasági méretekből tekintve, akár, ahogy említettem, Szlovákia belpolitikai ingadozását tekintve, Magyarországnak korábban erős dél-balkáni fókusza volt, az energiapolitika terén is akadtak különbözőségek, de most ezekben is akár fordulat állhat be. A magyar kormány egyébként egyértelműen mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter is stratégiai fontosságúnak nevezte a visegrádi együttműködést, a közép-európai együttműködést és az Európához való visszatérést. Tehát mindezek következtében magyar félről, amit én látok, vagy legalábbis amit a politikai kommunikációból lehet következtetni, az az, hogy a strukturális ellentétek azok egyértelműen minimalizálódni fognak.
Ön a napokban a ludovika.hu-n megjelentetett egy elemzést, és ebben arra mutat rá, hogy a V4-en belül egy ideje működik egy, tehát két tengely van. Van az északi és a déli tengely, az északi tengelyben van Csehország és Lengyelország, a déli tengelyben Szlovákia és Magyarország, és eközben Prága és Pozsony számára ott a Szlávkov háromszög, Ausztria, Csehország, Szlovákia, amely sokszor pragmatikusabb partnerségnek bizonyult Brüsszellel szemben. Tehát felértékelődött az osztrák-cseh-szlovák háromszög, mint amolyan Brüsszel-kompatibilis formátum a V4-eken belül. Most lehet, hogy ez egy picit így első hallásra túl bonyolult a hallgatóknak, de abban bízom, hogy ön kifejti.
Annyiban a közelmúltban talán Brüsszel-kompatibilisnek bizonyult, vagy bizonyulhatott a Szlavkov háromszög, hogy Magyarország, hogyha fogalmazhatok így, nem igazán volt Brüsszel kompatibilis. De mint mondtam, hogy a 2026 áprilisát követően bekövetkezett egy belpolitikai fordulat, ezt követően már itt erről így nem beszélhetünk. Tehát nem számít Brüsszel kompatibiliseknek szerintem a Szlavkov háromszög. Inkább kiegészítője lehet egyébként a visegrádi együttműködésnek, mint teljes alternatívája. Tehát a Szlavkov háromszög Ausztria, Csehország és Szlovákia között esetleg praktikusabb lehet olyan ügyekben, ahol a cél nem a látványos politikai üzenet. Ez talán ez az együttműködés Prága és Pozsony számára akkor értékelődött föl, amikor a visegrádi együttműködésben pont egy másik tengely, egy másik V2 plusz 2 formáció alakult ki a magyar-lengyel jogállamisági vita kapcsán. Ennek kapcsán még szeretném megjegyezni, tehát, hogy a visegrádi együttműködés, mint V4-ek, ahogy az interjú elején is említettem, különböző időszakokra bontható. Tehát volt olyan, amikor beszélhetünk V4-ről, de volt olyan, amikor egyfajta V2 plusz 2 formációról beszélhetünk, és ez a V2 plusz 2 is változott. Tehát itt volt egy, ahogy mondtam, a jogállamisági vita kapcsán az EU-n belül például egy magyar-lengyel kettes vagy páros, és egy szlovák csepáros, de ahogy az ön a kérdésbe felvetette, tehát van egy cselengyel jelenleg, és egy szlovák-magyar tengely is, vagy legalábbis volt. Ebben a tekintetben Tehát visszatérve az eredeti témához, Prága és Pozsony számára akár felértékelődhetett a szlav háromszög. Ennek a formátumnak az előnye még lehet, hogy talán kevésbé ideológikus. Korábban a magyarországi választások előtt talán azt is el tudtuk róla mondani, hogy esetleg jobban tud illeszkedni a brüsszeli döntéshozatali logikába, de mint mondtam, a belpolitikai fordulat Magyarországon ezt megváltoztatta. Hátránya, ami viszont elég nagy hátránya ennek a hármas együttműködésnek, az, hogy nincs benne Lengyelország. Tehát hiányzik belőle az a stratégiai súly, ami a V4-ben viszont megvan, és ami a V4-et európai szinten láthatóvá tudja tenni. A közeljövőben ugye felvetődött az, hogy esetleg a visegrádi együttműködést bővítsék, akár Ausztriával, tehát itt egy Véni-Szlavkov összevonás is akár megtörténhet. Ezt nem tudom, hogy mennyire a közeljövőben, talán kicsit annál messzebbre kell tekinteni, hogy ez az összeolvadás megvalósuljon.
Nyilas Laura, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója, a mai napra kész vendége, a visegrádi együttműködés megújulásáról beszélgetünk. Említette ön azt, hogy felmerült Ausztria bevonása is a V4-be. Magyar Péter áprilisban megválasztott magyar miniszterelnök még a beiktatása előtt felvetette, hogy érdemes lenne összekötni a V4-et a Szlavkov formátummal, illetve nyitni Románia felé is. Ez a Románia felé való nyitás, ez minket erdélyieket különösen érdekel. Regionális szempontból mennyire reális és mennyire életképes elképzelés Románia integrálása egy ilyen közép-európai platformba? Nem hígítaná fel egy ekkora bővítés az amúgy is nehezen működő döntéshozatalt?
Szerintem Románia teljes jogú V4 tagsága, mint ahogy az előbb is mondtam, talán rövid távon nem valószínű, de egy V4 plusz formáció elképzelhető, tehát egy ilyen rugalmas formátum életképes lehet, ahol a plusz ugye akár Románia, de akár Ausztria. Egyébként szerintem a bővítés inkább csak azért nem kimondott napirendi pont talán, mert most első körben a bizalom újjáépítéssel fog hangsúlyos szerepet kapni. És hogyha rendeződik a négy ország közötti viszony, és az együttműködés újra biztos alapokon fog állni, akkor válhat szerintem fontos napirendi pont ez az együttműködés bővítése. Egy formális bővítés talán felhigítaná a döntéshozatalt, és megváltoztatná adott esetben a visegrádi együttműködés identitását is. Mindez persze nagyon hipotetikus, tehát Románia esetében annak mérete, fekete-tengeri fókusza, vagy a balkáni kapcsolatrendszere új súlypontot is hozna be az együttműködésre. Éppen ezért szerintem, vagy ahogy én látom, az én véleményem az, hogy egy tematikus bekapcsolásban érdemes talán gondolkodni, akár az infrastruktúra, akár az energia tekintetében, vagy biztonságpolitika tekintetében, a katonai mobilitás tekintetében, mint itt a NATO keleti szárnyán. Ezekben az esetekben egyébként Románia szerintem erősítheti a regionális platformot, anélkül, hogy azt szétfeszítené.
Románia az elmúlt évtizedben többször is úgy tűnt, hogy közeledik a V4-hez, hivatalosan nem tagja a V4-eknek, és ha a román külpolitikát nézzük, akkor inkább a közvetlen brüsszeli és washingtoni fősodorhoz igazodik, mint sem egy ilyen szuverenista blokkhoz, mint amilyet a V4-ek megtestesítenek. Hogyha innen nézzük, akkor miért éri meg Bukarestnek 2026-ban, hogy komolyabban vegye a V4-ből érkező közeledést?
Bukarest számára 2026-ban talán a V4-hez való közeledés egyfajta befolyásnövelést jelenthetne. Ahogy ön is mondta, Románia hagyományosan a brüsszeli és washingtoni fősodorhoz igazodott. Korábban talán éppen ezért tartott távolságot a szuverenistának látszó visegrádi együttműködéstől, de egyébként a magyar kormányváltás után szerintem az együttműködés kevésbé tűnik EU-ellenes blokknak, így Románia számára ez kisebb reputációs kockázatot is jelenthet. Tehát Románia érdeke lehet, hogy egy erős regionális együttműködésben legyen hangsúlyos szereplő, ami a közép-európai gazdaság és költségvetési folyamatokban és egyeztetésekben is hangsúlyos szerepet tud kapni. Nyilván akadhatnak történelmi terhek, ami miatt egyfajta politikai érzékenység talán megmarad. Éppen ezért mondjuk egy tematikus és akár egy nem tagsági alapú együttműködés az ennek a kockázatát az csökkentheti.
És itt jegyezzük meg azt a tisztánlátás kedvéért, hogy Romániának megvan hát ha mondhatjuk azt a maga V4-es csoportja, Viktor Ponta akkori miniszterelnök 2015-ben hozta létre a krajovai négyeket, ebben Bulgária, Szerbia, Görögország és Románia van benne, tehát hogy megvan a kis regionális csoport itt is. A Danube Institute elemzése szerint a hagyományos V4-en belül eltértek a fókuszok, Lengyelország Kelet-Európára, Magyarország és Szlovákia inkább a Balkánra figyelt. Ha Románia bekerül ebbe a képletbe, a maga erős fekete-tengeri, moldovai, ukrajnai biztonságpolitikai fókuszával, az közelebb vinné a csoportot a lengyel prioritásokhoz, vagy megjelenne egy belső egyensúlytalanság ismét?
Ez is nagyon hipotetikus, hiszen az előbb beszéltünk róla, hogy szerintem a V4 bővítése egyelőre nem realitás. A Románia belépése ebben a regionális koordinációba természetesen erősíteni a keleti ukrajnai biztonságpolitikai dimenziót, ami sok tekintetben közelebb áll a közelmúltban a lengyel prioritásokhoz, mint a magyar-szlovák fókuszhoz. Ez stratégiai értelemben szerintem növelné a közép-európai platform súlyát. Ugyanakkor természetesen biztosan hozna kezdetben egyensúlytalanságot is. Eddig a visegrádi együttműködés olykor-olykor nehezen kezelte az eltérő prioritásokat. Románia belépésével egy olyan új napirendi súlyt kapna az együttműködés, ami nem feltétlenül mind a négy tagország számára jelentene elsődleges prioritást. Ezért itt is szerintem a kulcs vagy a hangsúly a tematikus rugalmasságon lenne, tehát nem minden ügyben kell ugyanannak a körnek együttműködnie.
Nyilas Laura, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója, a mai napra kész vendége, a visegrádi együttműködés megújulásáról beszélgetünk. Vannak, akik azzal vádolják olyan szubregionális formációkat, mint a V4, a már említett Slavkov, vagy a balti skandináv összefogásokat, hogy azok gyengítik az Európai Uniónak az egységét, mert hogy létrehoznak a közös döntéshozatalon belül úgynevezett mini blokkokat. Ön szerint a V4 erősíti az EU-t azzal, hogy a Kelet-Közép-Európa sajátos szempontjait, gondolkodásmódját, világlátását becsatornázza, vagy ellenkezőleg fragmentálja a kontinentális integrációt? Láttunk példát erre is, arra is egyébként.
Mint ahogy korábban említettem, én a kutatóintézeten kívül a Hadtudományi Főiskola doktorandusza is vagyok. Itt az én témám a visegrádi együttműködés, mint szubregionális együttműködés Kelet-Közép-Európában, és nekik a stratégiai lehetőségük. Tehát önmagukban, ahogy én látom, és ahogy én tapasztaltam így az akadémia során, tehát nem kell, hogy gyengítsék az EU-t, mert nem ez a céljuk. Tehát az EU működésének természetes részei az érdekkoalíciók. Van a déli, északi, balti, Benelux, francia, német és egyéb csoportulások is. A kérdés nem az, hogy léteznek-e ilyen mini blokkok, mert léteznek, hanem az, hogy milyen céllal működnek. Tehát hogyha a V4 a közép-európai tapasztalatokat, akár az energiafüggőséget, az infrastruktúrális lemaradásokat, határbiztonságot, bővítés, kohéziót is, hogy sorolhatnám, becsatornázta az EU döntéshozatalába, akkor erősíti az uniót. Természetesen, ha nem ez történik, hogyha egyfajta vétópolitika valósul meg, vagy a belpolitikai kampányokra, vagy a külső hatalmak érdekeinek közvetítésére használják az együttműködést, akkor vagy nem csak a visegrádi együttműködés, hanem bármilyen ilyen szubregionális együttműködés, akkor az fragmentálni tudja az EU-t. Szerintem a megújuló V4-ek nem EU ellenesek, hanem EU formáló szerepet fognak vállalni, ahogy azt sokszor egyébként próbálták is, sokszor voltak ebben külön utas kategóriák, és ahogy korábban is említettem, itt azon kell lennie a hangsúlynak, hogy a regionális érdekeket hogyan csatornázzák be az EU-ba, és azon kell lennie a hangsúlynak, hogy ne az EU döntéshozatalának blokkolására irányuljon az együttműködés, vagy ne belpolitikai legitimációs célokra, hanem tényleg az, hogy a saját regionális érdekeiket csatornázzák be az EU-ba, amivel azt erősíteni tudják, és nyilván ezzel a saját régiójukat is úgy pozícionálják, vagy erősítik, hogy az első körben a szűkebben értelmezett szubrégió vagy régió biztonságát erősítse, ami ugye kihatással tud lenni a tágabban értelmezett régióra vagy az EU biztonságára is.
Zárásként itt a Közép-Európa újrahangolása a cél. Donald Tusk lengyel miniszterelnök nemrég úgy fogalmazott, hogy azon kell dolgozni, hogy Kelet-Közép-Európa egy olyan helyé váljon, ahol az egész kontinens sorsa alakul. Nyilván ebben van egy adag politikai lózunk is, de hogy a gazdasági infrastrukturális realitásokat is figyelembe vehetjük, amikor ezt a nyilatkozatot próbáljuk elemezni. Tehát rövidebben a kérdés, Közép-Európa újrahangolása felé tartunk?
Ezen a lengyel-magyar találkozón, hogyha jól emlékszem, a magyar kormányfő lefektette azt, hogy mindenben partnere lesz Lengyelországnak, illetve lengyel miniszterelnöknek, de ugyanúgy Szlovákiának és Csehországnak is, hogy a visegrádi együttműködés vissza tudja nyerni a régi erejét és fényét, valamint a folyását az Európai Unión és a NATO-n belül. A lengyel miniszterelnökön kívül a magyar kormányfő is hasonlóan fogalmazott, hasonló megállapítást tett. Talán valahogy úgy fogalmazott, hogy Európa szívem a Közép-Európán dobog, és hogy azért kell dolgozni, hogy ez a szív minél erősebben verjen. Alapvetően ezek persze lehetnek nagyon szép politikai szlogenek, szerintem egyébként van mögöttük valós szerkezeti tartalom. Tehát mind a ketten fontosnak tartották az együttműködést. Természetesen ezen a találkozón is, hogyha jól emlékszem, a bővítés is szóba jött, illetve a közös jó tapasztalatoknak a cseréje, annak megosztása, hogy ugyanúgy Magyarország is fejlődni tudjon, mint ahogy azt Lengyelország tette. És még ennek kapcsán, tehát az újrahangolás kapcsán azt szeretném megjegyezni, hogy Kelet-Közép-Európa ma nem periféria, ugyanabban az értelemben, mint mondjuk az 1990-es években. Tehát a térség az EU keleti biztonságának a határa, az ukrán újjáépítés logisztikai határa is adott esetben, energiadiverzifikáció egyik kulcs terepe, amiben Magyarország segítséget is kért Lengyelországtól. Ez a régió a NATO elrettentési politikájának központi régiója is, és az európai ipari értékláncok fontos része is. Tehát ez a kijelentés, amit mind a kettő kormányfő tett, akkor válhat realitássá, hogyha a régió képes az infrastruktúrai és politikai széttagoltság leküzdésére, amire most a politikai kommunikáció arra enged következtetni, hogy ez meg fog történni, tehát ennek a széttagoltságnak a megszüntetése, leküzdése, és hogyha ez megtörténik, akkor Közép-Európa valóban nem csak elszenvedője, hanem alakítója is tud lenni az európai rendnek.
Zárjuk beszélgetésünket ezzel az optimista hangnemmel. Nyilas Laurának, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és azt, hogy itt lehettem.